Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülődhetünk Isten kegyelméből, így hát énekeljük a 329. énekünk második versét: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. 329. második verse. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk fennállva. Mennyi édesatyánk, köszönjük te néked, hogy megadtad ezt a napot is minnyájunknak. Köszönjük néked, hogy lezárhattunk egy hetet, és mielőtt elindulnánk az újra, megállhatunk itt a templomban, a gyülekezet közösségében, és téged dicsérhetünk és magasztalhatunk. Köszönjük néked, hogy te voltál a mi gondviselőnk az elmúlt napokban, és hiszük, hogy a következendőkben is te leszel az. És köszönjük néked, hogy ezen a napon különösen visszaemlékezhetünk szeretetednek megnyilvánulására, arra, hogy az Úr Jézus Krisztust küldted értünk, aki meghalt nagypénteken, de húsvét vasárnapján föltámadott. És köszönjük néked, hogy ő a mi megváltónk, ő a mi üdvözítőnk. És köszönjük, atyánk, hogy magasztalhatunk téged együtt a fiúval, mert elküldted a te szent lelkedet, hogy velünk legyél általa, és most is, itt is megszólítsál bennünket, vonzad a mi szívünket magadhoz, hogy a te követésedben, a te szeretetedben, az irántad való bizalomban megerősödhessünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel, szavaddal. Kérünk téged, tekints arra a kisgyermekre, akit elhoztak szülei, hogy megkereszteljük őt. Kérünk, fogadd őt szövetségedbe, és add meg, hogy téged megismerjen, megszeressen, és ő is bízom benned, és a szívét egészen neked adhassa, amikor eljön annak az ideje. Kérünk téged arra, hogy vigasztald a gyászolókat, a szomorú szívűeket, karold föl a gyengélkedőket, szólj hozzánk, Urunk, nyomorúságainkban, örömeinkben, a te ígéd legyen a mi ösvényünknek, életutunknak világossága. Köszönjük, hogy a mi áldott megváltunk érdeméért, az Úr Jézusért meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, titeket kérlek, hogy jöjjetek ide a kisgyermekkel, keresztszülők. És hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta meg az Úr Jézus Krisztus az ő egyházának a keresztség kiszolgáltatását. Ezt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Kedves szülők, Zoltán és Szvetlána, kisfiatok keresztelőjén hadd erősítsem meg előttetek, hogy a keresztség az Úr Jézus Krisztusra, a bibliai Jézus Krisztusra mutat. Engedd le őt nyugodtan. Nem kell szorongatni. Úgy. Majd erre is sor kerül. A keresztség tehát őre elmutat a meghalt és feltámadott Jézusra. És arra utal, hogy az ő keresztván kiontott vére érdeméért megbocsátatnak nekünk a bűneink. Ahogy a víz megmossa a testünket, úgy az Úr Jézus véréért való isteni kegyelem megmossa a mi lelkünket, a mi szívünket. És Isten előtt elfogadhatóvá igazzá tesz bennünket. Lehetővé teszi, hogy Istennel közösségben éljünk. Csodálatos életközösségbe, az Istennel való életközösségbe visszakerülhessünk. De a keresztség nem csak az Úr Jézus Krisztust és az ő áldozatát idézi elénk, hanem meg is hív. Elsősorban, aki Szabolcsot hívja meg, de mindenkit, aki meg van keresztelve, mindenkit meghív arra, hogy bízzon Jézusban. Bízzon a kegyelemben, és adja oda az életét a Krisztusnak, és legyen Isten gyermekévé, Isten követőjévé. Ezt a megkeresztelt gyermekekben nektek kell elsősorban szülőknek tudatosítani, ahogy nyilatkozik az értelmük. Ezért tanítanotok kell őt a Krisztus dolgaira. Imádkoznotok kell érte, nevelgetnetek kell őket a Krisztus Bibliába adott nevelési irányelvei szerint. Igazságba, szeretetbe, fegyelmezésbe is, ha kell. Oda kell szegődnötök Jézus munkatársaivá, hogy amire már most meghívja őt a keresztség, hogy Jézus követője legyen, az egy napon megvalósulhasson. Kérjetek imádságba sok erőt, türelmet, békességet, szeretetet ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjátok, és Jézushoz vezethessétek őt, az ő megváltójához és urához. Most, miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, a két kérdésre válaszoljatok hangos szóval. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerje, és az ő belé vetett hitéről ő maga önként tegyen vallást a konfirmációkor a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Most pedig tegyünk vallást mi is a hitünkről, mondjuk el a keresztjén egyház hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneink bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Szabolcs! Akkor most kéne lehajtani egy kicsit a buksit. Szabolcska, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Hoppa! Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldásá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, mi pedig énekeljük tovább a megkezdett 23. zsoltárunkat, a 2. és 3. versével. Ha a halál árnyékába járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is. Hallgassátok meg Isten igéjét a Királyokról írt első könyv első részéből, az 5. verstől a fejezet végéig. Királyokról írt első könyv első része, 5. versétől ezt olvassuk. Adónia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodék, ezt mondván, én fogok uralkodni. És szerzett magának szekereket, lovagokat és 50 előtte járó férfiakat. Kik? Az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Ez is pedig igen szép férfi volt, és Haggit szülte őt Dávidnak Absalom után. És tanácskozik Joábbal, Szérúja fiával, és Abjátár pappal, kik Adónia pártján voltak. De Szádók pap, meg Benája, a Jójada fia, és Nátán próféta, és Sémei, és Réhi, és Dávid erős vitézei nem álltak Adónia mellé. Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökből és egyéb kövér barmokból a Cohélet kősziklánál, mely a Rógel forrás mellett volt, meghívta egész rokonságát, a királyfiakat, Júda minden férfiait, a király szolgáit, de Nátán prófétát és Benáját és Amaz erős vitézeket és Salamont az ő testvérét nem hívta meg. Szóla ekkor Nátán Bétsabénak, Salamon anyjának, mondván, Nem hallottad-e, hogy Adónia, Haggit fia uralkodik, és ami urunk, Dávid, nem tud róla semmit? Jövel azért, hadd adjak néked tanácsot, hogy megmentsd a te életedet és a te fiadnak Salamonnak életét. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram király, nem de nem megesküdtél-e a te szolgáló leányodnak ilyenképpen, Salamon a te fiad uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi trónomba? Miért uralkodik hát Adónia? És imé, mi alatt te még ott a királynál leszel, és vele beszélsz, én is bemegyek utánad, és kiegészítem a te beszédeidet. És bement Bécsabé a királyhoz, a kamrába, és a király igen megvéhedett vala, és a sunemi Abisák szolgált a királynak. És fejet hajtott Bécsabé, és meghajtotta magát a királynak, és mondta, mit kívánsz? Felele Bécsabé. Édes uram, te megesküdtél az Úrra, a te Istenedre, a te szolgáló leányodnak. Ilyenképpen. Salamon, a te fiad uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi trónomra. És íme mégis Adónia lett királyá. És íme, uram király, te nem tudsz erről semmit, mert áldozott ökrökkel és nagy sok kövér barmokkal bőségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait, és Abjátár papot, és Joábot, a sereghadnagyát, csak Salamont, a te szolgádat nem hívta meg. Még most te vagy uram a király. Az egész Izrael népének szemei pedig reád néznek, hogy kijelentsd neki, kicsoda fog ülni az én uramnak királynak királyi trónján ő utána. De ha az én uram a király az ő atyáival elaluszik, akkor én és az én fiam Salamon leszünk bűnösök. És íme, mikor még a királlyal szólana, Nátán próféta is megérkezik. Bejelentették a királynak, mondván, itt van Nátán próféta. És bemenvén a király elejébe, meghajtá magát a király előtt, és arccal a földre borult. És mondta Nátán, uram király, te mondottad-e, Adónia legyen én utánam a király, és ő üljön királyi trónomba. Mert ma aláment, és áldozott ökrökkel és kövér barmokkal bőségesen, és vendégekké hívta a királynak minden fiait, és a seregnek hadnagyait, és Abjátár papot is, íme ők esznek és isznak ő előtte is, imár azt kiáltották, éljen Adónia király, engem pedig, aki a te szolgád vagyok, és Szádok papot, és Benáját, Jójada fiát, és Salamont a te szolgádat nem hívta meg, avagy az én uramtól, a királytól lett ez a dolog, hogy nem adta tudtára a te szolgádnak, kicsoda fogna ülni az én uramnak, a királynak trónján az ő holta után. És felelvén Dávid király mondta, hívjátok hozzám Bécsabét, ki bement a király elejébe, és megállt a király előtt. És megesküdt a király, mondván, él az Úr, aki megszabadította az én lelkemet minden nyomorúságból, hogy amiképp megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenére, ezt mondván, a te fiat Salamon uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi trónomba én helyettem, ezt ma így meg is teszem. És fejet hajtott Bécsabé, arccal a földre borulva, és magát meghajtva a király előtt mondta, éljen az én uram Dávid király mindörökké. Azután mondta Dávid király, hívjátok hozzám Szádok papot és Nátán prófétát és Benáját, Jójada fiát. És ezek bementek a király elé. És mondta nékik a király, vegyétek mellétek a ti uratoknak szolgáit, és ültessétek Salamont az én fiamat az én összvéremre, és vigyétek őt alá Gihon forráshoz. És kenje őt ott Szádok pap és Nátán próféta Izrael királyával, és hújjátok meg a harsonákat, és kiáltsátok, éljen Salamon király! És jöjjetek fel onnét ő utána, és eljövén üljön az én királyi trónomba, és ő uralkodjék én helyettem, mert immár ő legyen fejedelme mind Izraelnek, mind Júdának. Felele akkor Benája, Jójada fia a királynak, és ezt mondta, ámen! Így szóljon az Úr, az én uramnak, a királynak Istene is. Amiképp vele volt az Úr az én urammal, a királlyal, azonképpen legyen vele Salamonnal is, és magasztalja feljebb az ő királyi székét az én uramnak, Dávidnak királyi székénél. Aláment azért Szádok pap, Nátán próféta és Benája, Jójada fia, a kereteusok és peleteusok, és felültették Salamont Dávid király összvérére, és alávitték a Gihon forráshoz. és vevé Szádók pap az olajos szarut az úr sátrából, és felkené Salamont. Azután kürtölének, és az egész nép ezt látta, és így kiáltott: éljen Salamon király! És felvonult utána az egész nép, és a nép sípolt, és felette ujjongott, úgy, hogy a föld is megrepedne kiáltásuk zajától. És Adónia meghallotta, és vendégei is mind, kik nála valának, miután a lakomát már befejezték. És meghallá Joáb is a kürtölés szavát, és mondta: miért ez zaj és mozgás a városban? És mikor ő még szólana, íme megérkezett Jonatán, Abjátár főpap fia, és mondta Adónia: jöjj be, mert megbízható férfi vagy, és jó hírt mondasz. Jonatán pedig felelvé mondta Adóniának: igen, ami urunk Dávid király Salamon tette királyá, és elküldte ővele Sádók papot a király, és Nátán prófétát, és Benáját, Jójada fiát, a kereteusokat és peleteusokat, és őt a király összvérére ültették, és Sádók pap Nátán prófétával együtt királlyá kente fel őt a Gihon forrásnál, és onnét vonulnak fel örömmel. Ettől zendült meg a város. Ez az a zaj, melyet hallottatok. És immár be is ült Salamon az országnak királyi trónszékébe. És a király szolgái bementek, hogy áldják a mi urunkat, Dávid királyt, mondván: tegye az Isten a Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és magasztalja feljebb az ő székit a te székednél. És meghajtotta magát a király az ő ágyán, és eképpen is szólt a király: áldott az Úr Izrael Istene, ki adott-e mai napon olyat, aki szemeim láttára helyettem üljön az én királyi trónomban. Ekkor megrettentek, és felkelének mindnyájan a meghívottak, akik Adóniával voltak, és ki mind a maga dolgára méne. De Adónia is megijedt Salamontól, és felkészülve elfutott, és megragadta az oltárnak szarvait. Hírül adták pedig Salamonnak így szókkal: ímé Adónia Salamon való királytól féltében megfogta az oltárnak szarvait, ezt mondván: esküdjék meg ma nekem, Salamon király, hogy meg nem öli az ő szolgáját fegyverrel. És mondta Salamon: ha a jámbor lesz, egy hajszál se esik le a fejéről, de ha gonoszság találtatik ő benne, meg kell halnia. Elküldte azért Salamon király, és elhozták őt az oltártól, és eljövén meghajtá magát Salamon király előtt, és mondta Salamon király: menj el a te házadhoz. Kedves testvéreim, szinte már nem is kéne semmit hozzáfűzni ehhez a hosszú történethez, de azért mégis muszáj lesz. Elmúlt vasárnap láttuk, hogy ez a Királyok első könyve úgy kezdődik, hogy Dávid igen megvéhette és megöregedett, és őt, akinek az életútját immár végig kísértük, nem is tudom, 65 vagy 70, nem is tudom hány istentiszteletet vettünk már, mint Dávid királlyal foglalkoztunk. Szóval láttuk, hogy most megöregedett, megvéhedett, és láttuk, hogy fizikailag is, testében, meg szellemileg is úgy megerőtlenedett, meggyengült. Mindenféle testi bajok környékezték, szellemileg se volt a régi, és halasztotta így a trónörökösének a kinevezését. Mint említettem, lelkileg azonban, hitbelileg nem épült le a király. Nem feltétlenül kell egy embernek, aki megöregszik, és hitben élt, nem kell öregségibe, hitben visszaesnie, és hitben is megerőtlenülnie. Hát Dáviddal nem ez történt, tehát ő se erőtlenedett meg hitében. Ha testében igen, szellemileg is, de a hitében nem. És ha valami igazolja ezt, akkor ez a felolvasott történet. Na nézzük a Dávidnak utolsó királyi intézkedését. Ami nem kisebb intézkedés volt, mint az utódjának, a trónörökösnek a kinevezése. Talán érezzük is, hogy ez nem egy olyan kaliberű intézkedés, hogy mi legyen ma az ebéd, vagy mit csináljunk hónap reggel. Szóval itt azért ennél egy sokkal súlyosabb kérdésről van szó, egy sokkal súlyosabb intézkedésről, egy olyan intézkedésről, ami meghatározta ott és akkor egy népnek a következő időkbe való sorsát. vagyis egy alapvetően meghatározó döntést, egy nehéz döntést kellett meghozni a Dávidnak. Na, vizsgáljuk meg ennek az utolsó intézkedésnek körülményeit. Először is, mi volt ennek az intézkedésnek a kiváltó oka? Hát a közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Adónia, Dávidnak ő volt a negyedik fia, úgy döntött, hogy hát apám így gyengélkedik, akkor eljött az idő, hogy megszerezzem a trónt én. Majd én. Azt írja róla a Biblia, hogy ez az Adónia egy szép férfi volt. Egy szép ember volt. Absalomról is olvastuk ezt, róla is olvassuk. Szép ember volt. De azt is olvassuk róla, hogy felfúvalkodott a szívébe. Vagyis magát igen nagyra tartotta. És ezt kezdte mondani, egy idő után nyilván egy ideig csak gondolta, de aztán már mondani is kezdte, én leszek a király, én fogok uralkodni. Ennek érdekébe konspirálni kezdett, és megbeszélte a dolgot Dávid korábbi hadseregparancsnokával, Joábbal, aki nagy tekintélyű katonai parancsnok volt, és Joáb úgy döntött, hogy támogatni fogja. De nem csak vele egyeztetett, hanem a vallási életnek is az egyik prominens személyiségével, Abiátár pappal. Ő volt az, akinek a családját megölette Saul király még korábban, és egyedül ő menekült meg az összes testvérek közül, és annak idején elfutott Dávidhoz, és Dávid befogadta őt magához a pusztai csapatába. Ott élte túl a dolgot, az üldözést, és aztán ott lett Dávid mellett egy vallási vezető. Tehát Abiátár papot is sikerült rábeszélni arra, hogy őt támogassa. De Adónia nem csak ennyit tett, hanem miután megszerezte prominens személyiségeknek a támogatását, fogta magát és szekereket, értsétek, hadi szekereket szerzett, és fölállított egy kisebb katonai különítményt, 50 gyalogost is szerzett a szekerek mellé, és ezek vonultak ő előtte, érzékeltetve Jeruzsálem lakosságával, hogy azért kétségtelenül ő alkalmas arra, hogy a Dávid helyére lépjen, és ő legyen az Izrael királya. Csinálta magának a reklámot, ezt lehetne mondani. Na, végül aztán odáig jutott, hogy egy nagy, hát mondanám így, csak csöndben mondom, hogy király csináló bulit, de nem az volt ez egészen, de mégis azt is megszervezett. És meghívta oda nem csak Joábot és Abiátárt, hanem több más júdai vezetőt is, akik hát látván, hogy Abiátár és Joáb ott van, ők is szívesen jöttek. Mentek ezek a népnek, ezek a prominens személyiségei is ebbe a vendégségbe. És a nép tagjai közül is sokan oda csatlakoztak, akiket befogadtak. Lényeg, hogy ezt a nagy király csináló rendezvényt a Jeruzsálem mellett az egyik völgyben van a Rógel forrása, ott szervezték meg. És hát természetesen adtak az egésznek egy ilyen vallási színezetet is, mert hogy Abiátár pap hatalmas mennyiségű állatot ölt le, és mutattak be úgymond Istennek áldozatul. Tehát lényeg, értitek a dolgot, viszont hát az egy-két megjegyzést hadd tegyünk. Az egyik ezt testvérek, hogy ez a szép ember felfúvalkodott. Erőt vett rajta a gőg, a beképzeltség. Ez diktálta a gondolatait, a cselekedeteit, a szavait, és a gőg a soha nem volt jó tanácsadó, mint látszik a történet végéből is egyébként. Ha a gőg szavát követi valaki, a gőgnek, a büszkeségnek a diktátumát követi valaki, akkor az elbukik, előbb vagy utóbb. Elbukik. Mondhatnám, kerüljétek a gőgöt, és kövessétek az alázatot, mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy az Isten a gőgösöknek ellene áll, és az alázatosaknak ad kegyelmet. Már itt jelzem, hogy Salamon királyról nem olvassuk, hogy ő király lett, de ő nem mondta magába, hogy én leszek a király, és nem fuvalkodott fel a szívében, hanem várt. Az egész történet alatt ő semmit sem csinált, várt. Egészen addig, míg el nem jött valaki, és azt nem mondta, hogy na gyere, ülj az apádnak az összvérére. Az alázaton volt aztán az Isten áldása. De itt a gőg, hát ez nem jó. Úgyhogy a mi esetünkben se jó, ha Isten előtt vagy emberek előtt a büszkeség, a gőg diktálja gondolatainkat, érzéseinket, szavainkat, cselekedeteinket. Jobb, ha az Úr előtt is, meg emberek között is alázatosan forgolódunk. Azon Isten áldása lesz. A másik megjegyzés, amit itt tehetnék, hogy azt olvassuk, hogy ezt az Adóniát az apja soha meg nem szomorította azzal, hogy megkérdezte volna, miért cselekszel így? Ez a mondat arra utal, hogy Dávid már korábban látta Adóniának ezt a vágyát, és ezt a törekvését, hogy ő legyen a király. Nyilván valamilyen szinten meg lehetett ezt érteni, mert Absalon is meghalt, aki az ő egyik bátyja volt, Amnon is meghalt, aki meg az igazi trónörökös lett volna, éppen Absalon ölte azt meg, és volt egy harmadik fiú is előtte, Kilábnak vagy Kélábnak nevezték, de őről nem tudunk semmit. És most úgy valószínűleg meghalt fiatalabb korába, valami betegségbe vagy valamibe. De most ő volt a negyedik fia Dávidnak, és úgy tűnt, hogy tényleg ő lenne a trónörökös. De Dávid soha nem mondta neki, hogy fiam, álljál már meg. Hát megesküdtem Bécsabénak, hogy az ő fia lesz a király utána, Salamon. És az Úr őt akarja, nem téged akar. Fogadd el ezt a dolgot. És ne legyen ilyen törekvést ebben. De a Dávid nem szólt. Itt úgy tűnik, hogy Dávid mulasztott. Egy apai mulasztás. Őnála sokszor lehetett látni ezt, hogy a fiaival nagyon kesztyűs kézzel bánt, hogy így mondjam. Ennek aztán sok visszaütője volt az életébe. A másik gyenge pontja Dávidnak a nők voltak, majd egyszer talán arról is beszélünk. De a fiaival ilyen nagyon nem tette meg az apai kötelességét. Ez az ő bűne. Biztos bánkódott is emiatt ő a későbbiekben, mert nagyon sok baj származott ebből. Itt is egyébként baj származott belőle. Hát ő már nem érte meg, de mert a halála után ezt az Adóniát is ki kellett végezni. Mert nem adta föl ezeket a törekvéseit. És még mindig pucsot akart csinálni, akkor is, amikor már Salamon volt a király. Szóval ez egy másik dolog, hogy Adóniában ez a felfuvalkodottság, ez a gőgöl mentalitás, ez a lelkület volt benne, ami rosszra vitte őt. És ez tanulságos. A másik pedig Dávidnak ez a fajta apai mulasztása, ami int bennünket arra édesapaként különösen is, hogy figyeljünk oda a fiainkra, gyerekeinkre, és ha kell, hát mondjuk nekik, hogy mi a jó, és ha kell, mondjuk mi a nem jó. Ne mulasszuk el a határozott, világos iránymutatást, kérdőre vonást, vagy bátorítást a jóban. Aztán itt van, testvérek, még egy megjegyzés, hogy ahogy olvassuk itt a történetnek ezt az első szakaszát, feltűnik, hogy Adónia, meg a többiek se, Joáb se, sőt, Abjátár pap se, kérdezték meg, hogy mit akar ugyan az Úr. Őket ez nem érdekelt, hogy mit akar az Úr. Azt akarja az Úr, hogy én legyek a király, vagy azt akarja az Úr, legalább Abjátár pap, hát ő pap volt, legalább ő, hogy megkérdezzük az Urat, jó van, mit akarsz, értjük meg, Joábot is megértjük, ő egy keményfejű katonatiszt, egy tábornok, hát jó, hát, de hát én vagyok a pap, hát az Úr, hát ő mit akar vajon, hogy kiüljön az ő népének a trónján? Te? A nép, akik oda sereglenek, Júda főemberei, megkérdezi bárki, hogy mit akar az Úr? Ez egy súlyos mulasztás, testvérek, amikor nem kérdezi meg egy nép, aki választási helyzetben, hogy akkor mit akarna az Úr? Mi is hamarosan választási helyzetben leszünk. Mit akar az Úr vajon? Mit akar az Úr? Ez kérdés, vagy mondjuk a magunkét? Az Orbán Viktor így, a Gyurcsány, és akkor mondjuk. De mit akar az Úr? Egy hívő embernek mégis ezt kérni, hogy legyen az alapvető kérdése. Nem csak ilyen nép sorsát évekre, évtizedekre meghatározó kérdésekbe, hanem minden egyéb életkérdésünkbe is nem. Ez kéne, hogy legyen a fő kérdés, hogy Uram, te mit akarsz? Még egy figyelmeztető dolgot is ki tudtam szűrni ebből a szakaszból, tudnilik. Az, hogy vigyázni kell azzal, amikor ilyen Istent iránt, vagy az Úr iránt bizalmatlan emberek, mondjuk így, hogy hitetlen emberek, elkezdenek mégis vallásoskodni. Ez nem jó dolog, testvérek. Amikor megpróbál, ez is ugye, jöjjön Abiátár pap, háromféle állatból hozza az áldozatot, nagy fényes vallási ceremónia, és leöntik ezt az istentelenséget egy vallásos, a vallásosságnak a mázával, mint egy tortát, amikor cukormázzal bevonnak. Hát ez nem jó, testvérek. Ha egy ember, akár te, én, egy gyülekezet, akár egy politikai elit, vagy bárki a vallást mászként használja, az nem jó. Ha őszinték, ha tényleg úgy van, akkor az jó. Ha a szívük az Úré, akkor az jó. De hogyha csak máz, semmi több, az nem jó. Persze nem jó az istentelenség se, de a vallás máza se jó. Az ateizmus se jó, a materializmus se jó. A kamrakulcsa után kapkodni, az se jó. De az se jó, ha a legjobb, amit képviselek, amit képviseljetek ti is, hogy kövessük az Urat szívből. Ez a mi útunk. Ez a harmadik út. Na, megyek vissza a történethez, testvérek, mert lényeg, hogy ez és ez történt, Dávid király pedig megjegyzi az ige, mindenről nem tudott semmit. Ugye, hát azért most értjük meg, hogy miért írja itt a királyok könyve első verseibe azt, hogy Dávid elgyengült, meggyengült, annyira, hogy már ápolónőre szorult, aki nem csak ott körülötte, hanem adott esetben mellé kellett bújnia, hogy valamennyire fölmelegítse. Hát ezt azért írja az ige, hogy ilyen elesett állapotban, hogy érzékeljük, hogy mennyire elesett volt a király, fizikálisan és szellemileg is. Nem tudott ezekről a dolgokról semmit. Hozzá nem jutottak el a hírek. Ott volt egy nagy trónterem, abból nyílott egy kis kamra, a hálókamrája, ahol ő bent volt, és odabba a hálókamrában már nem nagyon jutottak be a hírek. Ő meg nem nagyon érdeklődött, hogy mi van odakint. Mert elfoglalta már saját gyengesége. Na hát, még jó, mondjuk most, még jó, hogy azért valaki észnél volt, ez a valaki pedig Nátán próféta volt. Nátán próféta. Ugye az Úr prófétája, aki nagyon sokszor tanácsolta Dávidot jó dolgokra, intette őt, amikor a Bécsabéval is vétkezett, kemény ember volt. És ő látta, hogy mit csinál Adónia. És látta azt is, hogy Dávid nem tud semmit. És azt is látta ez a Nátán próféta, hogy ha ez így folytatódik, hogy Adónia lesz a király, akkor Salamonnak és az anyjának annyi lesz meg egy bambi, mert Adónia, ha királyi trónra kerül, akkor Salamont is, meg a testvérét is, illetve az anyját, Bécsabét is meg fogja öletni, mert ez volt a szokás. Nehogy véletlenül előkeveredjenek valami trónköveteléssel. Az életük forog kockán. És sőt, Nátán azt is tudta, hogy Dávid megesküdt annak idején Bécsabénak, hogy Salamon lesz a fiad, a Salamon lesz a király. Sőt, Nátán maga is tudta azt, hogy Isten nagyon szereti Salamon királyt. Emlékeztek arra, hogy Salamont Nátán próféta nevezte el, nem Salamonnak, hanem Jedidjának. Ami azt jelenti, hogy az Úr szereti őt. Tehát Nátán tisztában volt vele, hogy kinek kell lennie a királynak, és azt is látta, hogy Adónia milyen álmokfutásba kezdett. És akkor ő, a prófét, akinek bejárása lehetett a királynéhoz, Bécsabéhoz, bement a királynéhoz, és elmondta neki a fejleményeket, és közölte vele, hogy életveszélybe vagytok, ha meg akartok menekülni, menj be az Urathoz, emlékeztesd a neked tett esküjére, és közöld vele, hogy mi történt a háttérbe. És amíg te beszélsz, majd közben én is megérkezek, és ráerősítek a te szavadra. Nem tartalmilag mondok újat majd a királynak a te szavaidhoz képest, hanem mint egy a te női beszédeidet, asszonyi beszédeidet meg fogom erősíteni, meg fogom pecsételni, hogy Dávid komolyan vegye, amit mondasz neki. És akkor olvassuk a történetet, mert nem mondom el megint, Bécsabé követte a próféta tanácsát. Bement a hálókamrába, ahol Dávid volt, és Dávid elé tárta a tényeket. Illetve azt, hogy emlékeztette Dávidot, hogy te mit ígértél nekem. És mit ígértél, nem csak, hogy nekem, az Úr előtt mit ígértél meg, az Úrra tett esküvéssel mit ígértél meg. És most tudatosította Dávid királyban, hogy te vagy a király, és döntened kell ebbe a kérdésbe, hogy ki fog követni a trónon. És ahogy ő mondta magáét, jelentik a királynak közben, hogy megérkezett a Nátán próféta, ő is szeretne veled beszélni. Akkor Bécsabé el, Nátán bejön a király elé, és megerősíti mindazt, amit Bécsabé mondott. De olyan bölcsen teszi az idős próféta, mert ugye a mondókáját két kérdés közé ágyazza, te tudsz erről, király? Te adtál rá parancsot, úgyhogy nekem nem is szóltál. Tudod ezt, hogy mi történik itt? Hát ez és ez történik. Te akarod ezt? Tehát Dávidhoz jön a felesége, és jön a Nátán próféta, és közlik vele az információkat, a legfrissebb információkat a hatalom átvétel kérdéséről, a trón kérdéséről. Ahogy olvassuk az igét, testvérek, Dávid meghallgatja Bécsabét, meghallgatja Nátán prófétát, és mind a kettőt tulajdonképpen elküldi maga elől. Ez onnan derül ki, hogy egyszer csak visszahívatja Bécsabét, és utána visszahívatja maga elé Nátánt is, és közli velük a döntést. De itt van egy kis szünet, testvérek. Dávidnak elmondja Bécsabé, és elmondja Nátán, hogy mi van, és szorgalmazzák, hogy lépjen, és Dávid egyedül marad a hálókamrájába, és gondolkodhat, és gondolkodik egy kicsit. Milyen bölcs, hogy nem válaszol azonnal, átgondolja a dolgot, amit hallott. Megfontolja a dolgot az öreg ember. Mit is mondtak ezek nekem? Hogy is legyen, mint is legyen. Én még attól se riadok vissza, hogy azt mondjam, hogy imádkozott, hogy Istenem adjál nekem tanácsot. Hogy legyen akkor? Úgy látszik, eljött az idő, döntenem kell. Mi legyen? Ezt nem olvassuk, ezt csak én teszem hozzá, de mindabból, amit majd még elmondok, látszik, hogy ez egyáltalán nem olyan elvadult feltételezés. Na most, testvérek, ezek után visszahívatja először a feleségét. És mondja neki, hogy igen, megesküdtem neked, és ma úgy is lesz. Betartom az esküt, mert az Úr előtt tettem. És utána visszahívatja a Nátán prófétát, és vele együtt hívatja a Benáját is. Benája volt Dávid katonai különítményének, a kereteusoknak és a peleteusoknak a főparancsnoka, és annyira jó ember volt, hogy Dávid még a tanácsosainak is a vezetőjévé tette. Dávid királyi főtanácsosa is volt egyben katonaként. Jön Benája, és jöjjön Szádók pap, egy másik pap, aki Dávidhoz hűséges maradt, és nekik elmondja Dávid világosan, hogy mit kell most csinálnotok. Abszolút a régi Dávidot látták és hallották, a három fővezér. Azt gondolhatták, na végre már Dávid újra a régi, itt az öreg ember, fizikailag összeroppanva, szellemileg kicsit legyengülve, de azért most valahogy fölfüvelt, és íme olyan megint a régi, egyértelmű, világos parancsokat ad, világos, hogy mit akar, és ez lesz a legjobb. Benája meg is szólal, ez nem talpnyalás, hanem egy hívő embernek a bölcsessége, hogy amen, na végre, úgy legyen, ahogy mondod, Dávid, úgy legyen, Salamon legyen a király, a te fiad. Az Úr szerette, őt akarja az Úr. Tegye az Úr az ő trónját nagyobbá még a tiednél is. Pedig már Dávid trónja is nagy volt. Még a tiednél is, és Dávid nem sértésnek fogta fel, hanem dicséretnek. Még a tiednél is, te. És mondjon igent az Úr erre a te tanácsodra és parancsodra. Ő is tegye rá a pecsétet, mert mi rátesszük. Annyira csodálatos, testvérek, ez a dolog. Megint egy-két dolgot hadd emeljek ki. Az egyik, hogy milyen fontos, hogy az ember jól informált legyen, tehát fontos, hogy az ember ne legyen egy oldalon informálva. Tehát ha jó információkat akarunk, akkor ne csak az indexet nézzük, meg a telexet, meg a nem tudom micsodát, hanem hallgassuk meg egy kicsit a másik oldalt is. Vagy ne csak azt az oldalt hallgassuk, hanem meghallgassuk meg a másik oldalt is. Tehát legyenek lehetőleg pontos információink, bár tudjátok azt, hogy a média az szeret bennünket manipulálni. Úgyhogy a legjobb azért az Úrra hallgatni. Dávidnál is ezt figyeljük, hogy meghallgatja az információkat, de utána gondolkozik, mérlegel, és meghozza a jó döntést. Meghozza a jó döntést. És én úgy hiszem, hogy ezt hitben és imádkozva hozta meg ezt a jó döntést, testvérek. Látszik Dávid királyról, hogy ő még mindig öreg emberként is, majd a végén még ezt összefoglalom, de már itt jelzem, Coram Deo, Isten szín előtt éli az öregségét is. Őt lehet arra emlékeztetni, hogy te az Úr előtt, a te Istened előtt esküdtettél nekem arra, hogy a fiad lesz, Salamon lesz a király. Mit mondott az Úr? Emlékezzél. Az Úr előtt tetted az esküt. Az Úr előtt. Ez kötelez téged. És Dávid tudja, az Úr előtt tett eskü kötelez. Ezért úgy fogok cselekedni, hogy megesküdtem az Úr az én Istenem előtt. Még mindig az Úr szava számít neki. Nátán próféta eszébe juttatta megint az Urat. Az Úr volt Dávidnak az első, még öregségében is, testvérek, és az Úr akaratát kereste, és jól is döntött, az Úr akarata szerint tudott dönteni öreg emberként is. És mennyire fontos az is, testvérek, hogy jó tanácsadóink legyenek. Látszik Dávidnak ezeken az emberein, hogy ezek istenfélő emberek. Adónia maga mellé gyűjtötte Joábot, aki hát enyhén szóval is istentelen ember volt, hiába volt főparancsnok. Ezt a másik Abiátár papot, akit megint az Úr nem kötött le azért annyira, hogy így mondjam, hogy érdekelte volna különösebben az ő akarata, meg a többieket se. Ezen az oldalon meg olyan embereket látunk, akiknek Isten számít valamit. Milyen fontos, hogy olyan emberek legyenek a mi tanácsadóink, akiknek Isten számít valamit. Sőt, az Úr Jézus Krisztus számít valamit, az ige számít valamit. Azokra hallgassunk, testvérek, ne az istentelen emberek ötleteire, meg tanácsaira. Mert félrevezetnek minket. Rossz irányba visznek. Az Isten félők meg jó irányba segítenek bennünket. Fontos, hogy kire hallgatunk, ki a mi tanácsadónk az életbe. Kedves testvérek, Dávid tehát, láttuk, hogy milyen elgyengült volt, de megindította őt a döntés útjára az, amit Adónia művelt. És látjuk, hogy kik voltak azok, akik jó döntésre segítették, Bécsabé a felesége, és Nátán a próféta. Ők jó irányba terelték Dávidnak a gondolatait és a döntését. A harmadik dolog, testvérek, hogy mik lettek a döntésnek az eredményei. Hát kettő eredmény lett, az egyik pozitív, a másik negatív. A pozitív az, hogy ezek a férfiak azonnal a tettek mezejére léptek és cselekedtek. Mit mondott Dávid? Pontosan lekövették, mert tudták, hogy amit a király mond, annak jó, ha engedünk. Vették Salamont, fölütették Dávid összvérére, nem lovára, hanem az összvérére. Ugye Dávidnak volt egy összvére, ő nem lovagolt, hanem összvére járt. Alázatos király volt, mint Jézus később összvéren vonult be Jeruzsálembe. Őnek is volt egy összvére. Fölütették Reá. Levitték őt egy másik forráshoz, ami körülbelül 600 méterrel közelebb a Jeruzsálemhöz, mint az a forrás, ahol voltak a másik csapat. Adóniáik a Rógel forrásánál voltak, Emez csapat Salamonnal a Gihon forrásához mentek. Körülbelül 600 méter van a két hely között. Ott elővette a Cádók pap az olajos szerencét, amit az Úr sátrából hozott, és felkente királyá Salamon királyt. Megfújták a kürtöket, jelezték mindenkinek, hogy megvan az új király. Ez amint amikor a pápa választásnál főszáll a füst. Megfújták a kürtöket, jelezték, megvan az új király, és elkezdtek nagyon örülni. Kezdtek újongani, végre megvan a király, éljen Salamon király. És utána megfogták a királyt, és mentek föl vele, szépen, mint ahogy később Jézus ment Jeruzsálembe, fölvitték őt is Jeruzsálembe, és bementek a rezidenciába, és fölült a trónra. És az egész nép, aki még Jeruzsálembe volt, mindenki örült. Mondja, úgy örültek, hogy a föld belerendült, beleremegett. Végre megvan az új királyunk, Salamon király, az, akit az Úr szeretett, és akit ideállított elénk. Őt fogjuk követni. Kedves testvérek, nagyon szép ez az esemény. Nagyon szép ez az esemény, és bárcsak ezt az eseményt olyan értelemben átélnénk mi is, hogy nekünk már nem kell úgymond Salamon királyt vagy magyar királyt választani, de az életünk királyát megválaszthatjuk. És milyen jó, ha Jézust választjuk életünknek a királyává. És őt koronázzuk királyá. királyá Jézust, Jézust koronázzátok, mondja az egyik énekünk is. Milyen jó, ha ő lesz a mi vezetőnk, aki sokkal bölcsebb, mint Salamon. Mit mondott Jézus? Azt mondta, nagyobb van itt Salamonnál. Nagyobb van itt Salamon. Én vagyok a nagyobb Salamonnál, pedig Salamon is nagy volt, de én még nagyobb vagyok nála. És a Sába királynője eljött az föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Hallgassátok az én bölcsességemet, mert nagyobb, mint Salamon bölcsessége. Milyen boldog az az ember, testvérek, hogy újjunk, hogy örvend, akinek Jézus lehet az élete királya. Az ő megváltója, az ő ura, akinél szeretőbb, bölcsebb, hatalmasabb király és úr nem is létezik a földön. Örvendezzetek ti is Jézusnak, a ti királyotoknak, és együtt is örvendezzünk neki mindig, a mi üdvözítőnknek, a mi királyunknak, a mi urunknak. És olyan szép ez, testvérek, aztán, hogy hát a másik csapat is megtudta, hogy így valami negatív dolgot is mondjunk, ugye? Nem csodáljuk a fizikális közelség miatt, hogy Adóniáék csapata a Rógel forrásánál hallotta, hogy valami van. De mi ez? Joáb, ugye a katona, megszólal, hogy valami kürt szavát hallom, hogy vége a csatának, vagy kezdődik a csata, vagy, mert ugye a kürt szó az vagy a csata kezdetét, vagy a végét jelezte. Valami csata van, vagy mi van itten? Adónia se érti a dolgot, csak hogy jön lélek szakadva Abjátár papnak a fia Jonatán, aki jó futó volt, már máshol is találkoztunk vele, jön Jonatán. Jaj, mondja Adónia, de jó, hogy jössz. Te olyan jó ember vagy, te mindig jó hírt mondasz. Mondjad már, mi történt a város, mi ez a nagy zaj, amit hallunk. És akkor Adónia, Jonatán egy piszok nagyot sóhajt. Így a szöveg nem tudja visszaadni, de a héber a szövegbe, mi történt. Hát az történt, hát a jó hír, hát nem tudom, hogy milyen hír lesz ugye ez neked, Adónia, de az történt, hogy Dávid döntött, és Salamont királlyá kenték, és már be is ültették a trónjára, és ez történt. És amikor az apjához bementek Júda vezérei, a Júda népének azok a tagjai, akik nincsenek itt veled, és nem téged ünnepelnek, azok most mind ott vannak benne a palotába, és áldják Dávid királyt, akinek bementek a kamrájába, és fölült az öreg az ágyán, és meghajtotta magát, és elkezdte Isten dicsérni az ágyán, hogy neki megadatott ezt, hogy látják még szemei a trón utódlást. Hát ez történt. Ezért ez a nagy zaj. És akkor mi történik? Hát ami ilyenkor történni szokott. Adónia emberei egytől egyig, mintha ott se lettek volna, ők nem is voltak ott, Rógelfor, mindenki elpárolog, eltűnik rögtön. A szép, de gőgös ember, aki magát akarta királlyá tenni, most ott van egyedül. Hirtelen a nagy támogatók, mindegyik eltűnt mellőle. Mert is gondolom, senki nem akarta esetleg rosszul végezni a következendő napokban. Joáb is, Abjátár is eltűnt. Az emberek, Júda vezetői, mindenki, aki oda ment, mindenki eltűnt. Ott maradt egyedül. Sőt, az ő szívét meg összeszorította a félelem, ahogy olvassuk a Bibliába, és félelmébe az egyetlen menedékhelyre menekült, a Szent Sátorba. Ő is beódolgott valahogy Jeruzsálembe, ott az örvénylő tömeg között valahogy elkecmergett a Szent Sátorig. Ott volt a nagy oltár, az áldozati oltár, aminek ilyen szarvai voltak, így a négy sarkáról kiállt egy valami fogantyú, és az volt a törvényben, hogyha valaki megfogja a szarvát az oltárnak, akkor azt nem szabad megölni, mert az Úrnál keres az életének oltalmat. Szóval, akkor az volt, hogy annak a dolgát külön meg kellett vizsgálni, hogy méltó a halálra, vagy nem. Hogyha a méltónak találta a bíróság ítélet a halálra, akkor kivégezték, de nem lehetett vérbosszulónak megölni őt. Azonnal. Úgyhogy oda menekült, és ott fogta, hogy hívják ott az oltár szarvát erősen, hogy valahogy elvitték Salamonnak a hírt, ugye a királyi trónterembe, hogy mi történt Adóniával. És Salamonnak az első döntése nem az, hogy eltörjük az alkotmányt, meg akkor megbüntettünk mindenkit, meg kifosztunk mindenkit, meg hadd folyjon a vér, mert ez borzalom, ami van. Nem ez az első döntése, hanem irgalmat gyakorol. De már azt is olyan bölcsen teszi, hogy azt mondja, ha nem ha békén viselkedik, nem éri bántódás. És ha gonoszul cselekszik, akkor viszont meg kell büntetni. Igazságosnak és irgalmasnak mutatkozik az első döntésébe a király. Nos, kedves testvérek, befejezem ezt a hosszú szakaszt, próbáltam valahogy összefogni és elétek tárni. Ugye Dávid utolsó intézkedése. Láttuk, mi volt, ami kiváltotta ezt az intézkedést. Kik voltak, akik jó irányba segítették az öreg királyt ebbe a helyzetbe. És láttuk, hogy milyen pozitív és másoknak meg negatív következménye járt ez. Mert hát ez így szokott lenni. De ígértem az ellen, hogy Dávidhoz egy pillanatra még visszakanyarodok, mert itt a gyülekezetben is volt, aki azt mondta nekem, hogy én igazságtalanul fölmagasztalom Dávid királyt. Azzal, amit mondok róla. Hát igyekeztem reálisan ábrázolni a királyt. Azt a királyt, akit Isten tett Izrael élére, és akit Isten fölmagasztalt egyébként. Mert őt Isten magasztalta föl. Nem azért, mert megérdemelt, hanem azért, mert Isten irgalmas. És kegyelemből fölemelte ezt a királyt olyannyira, hogy az összes többi utána következő királynak ő volt az etalon. Olyan-e, mint Dávid, vagy nem olyan? Ha nem olyan, akkor rossz király. Ha olyan, mint az én fiam, királyom Dávid, mondja az Isten, akkor jó. Mert Dávid nem tökéletes volt, hanem egy alázatos ember, aki kegyelemből élt, és Isten akaratát igyekezett követni. Őt Isten fölmagasztalt, és még csak hagyján, hogy etalonja lett a királyoknak, hanem a királyok királyának lett az előfutára, Dávid fiának ő az ősatja. Jézus Krisztusnak ő az ősatja. Hát ennél magasabbra már hova emelhet? Nem is tudnánk ilyen magasra fölemelni senkit. Őt Isten emelte föl. Ebből a pozícióból le lehet rángatni mindenféle mondva csinált okokkal, vagy indokokkal, de nem kell. Nem kell, nem célra vezető. Szokása embereknek, hogy mocskolunk másokat, akik nem olyanok, mint mi, hanem nálunk különösen is kiválóbbak, és akkor neki állunk őket mószerolni. De nem jó. Kilóg a lóláb, hogy csak magunkat akarjuk, nem tudom, fényezni. De nézzétek, testvérek, amit leginkább ugye szóvá tett ez az illető, hogy a Dávidnak azért nem volt azért olyan hite tulajdonképpen, ahogy én itt lefestem. Hát jó. Nézzük az utolsó döntését, testvérek. Csak távirati stílusba. Amikor oda jut, hogy döntenie kell, Istenre emlékezteti a felesége. Dávidnak tekintély az Isten? Ha az Isten előtt tettem esküt, akkor ez engem kötelez. Mert az Isten számít, ezért az előtte tett eskü is számít. És Dávidnak öreg emberként az Isten számít. Ha előtte esküdtettem, ma megcsinálom, amit esküdtem neked. Öreg ember, akinek az Isten az első. A másik dolog, hogy tesz bizonyságot Istenről Dávid? Mit mond? Él az Úr, aki megszabadított engem minden nyomorúságomból. Hoppá! Aki megszabadított engem, mondja az öreg ember, szabadító Istene volt, aki megszabadított őt minden nyomorúságából. Ez nem csak ez a szó, hogy minden, ez nem csak az, hogy Saul amikor kergetett, és akkor nehéz volt, meg föllázadt ez, meg föllázadt az, meg ránk támadtak ezek, meg azok. Nem csak ez, hanem a lelki nyomorúságok is. A bűn nyomorúság, amiből szabadító már lett az Isten. Micsoda bizonyságtétel egy öreg embertől. Aztán utána ez az öreg ember hoz egy Isten előtt kedves döntést, testvérek. Milyen jó döntést hozott, amikor Salamon tette. Isten ezt akarta. Meghoz egy Istennek tetsző döntést az öreg ember. És amikor meghozza ezt a döntést, és közlik vele, hogy úgy lett, ahogy mondtad, oda mennek hozzá, halálos ágyán fekszik Dávid. És akkor az öreg ember meghajtja magát az Úr előtt. És ahogy mondja, bementek ő hozzá, és ezt mondta, áldott az Úr Izrael Istene, aki adott, valakit, aki helyettem üljön a székébe, és meghajtá magát a királyozó ágyán. Nyilvánvalóan fölült, és így leborult. Valószínűleg a térdeire. Most az, meghajtja magát az Isten előtt, testvérek. Ez mi? Ez micsoda? Ez alázat. Az Isten előtti alázat. Meghajtom magam az Isten előtt. Ő akarta, így lett. És ráadásul ezek az utolsó szavai közé tartoznak, egy doxológiát mond, amikor azt mondja, hogy áldott legyen az Úr Izrael Istene, vagyis magasztalja Isten. Ez az ember nem hívő. Ez az ember meggyengült hitben. Ennek az embernek az volt a legfőbb problémája, hogy impotens, meg fázik, ahogy valamelyik lelkész kollégám kifejtette. Mert a sátán áldozatává lőn szegény. Hát nem, testvérek, ez egy istenfélő ember a testi, szellemi gyengeségeivel együtt. És azt mondom, hogy bárcsak egészségesen és fiatalon lennék ilyen ember, mint ő, és lennétek ti is mind, hogy mi is az Úr előtt éljük az életünket, Krisztus előtt, hogy keressük az ő akaratát, és azt tesszük meg, hogy szabadításáért dicsérjük őt, hogy meghajtjuk magunkat előtte, hogy még az Isten dicsérete nem hal ki a szívünkből, hanem éppen, hogy még föllángol bennünk, akármilyen dolgok között is vagyunk. Értitek? Hát bár csak ez lenne. Nyilvánvaló, hogy ez nem Dávidnak az érdeme, hogy ilyen ember volt. Ez az Úrnak az érdeme, mert az Úr munkája ez, és az Úr tartotta és hordozta őt a tenyerén, testvérek. Úgyhogy Dávidot dicsérhetjük, de akkor az Urat még jobban kell dicsérnünk, mert az Úr munkája ez, hogy ő ilyen ember volt. Ezért soli deo gloria, hogy Dávid ilyen ember volt öregen is. De el kell ismernünk, hogy ilyen volt. Csak az ok följebb van, mögötte van. Ilyen, amikor Isten fölkarol valakit fiatalon, és viszi egészen öregkoráig. És még öregkorában is az Úrban bízó ember, az Urat dicsőítő ember, az Úr szabadítását magasztal, és az Úrral összhangban lévőnek igyekvő ember. Ez az Úr munkája, az Úr műve. Legyen ezért áldott az ő neve. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Dávidnak ezt a létfontosságú döntését szemügyre vehettük egy kicsit. Köszönjük néked, hogy megvizsgálhattuk ennek közvetlen kiváltó okát, aztán a segítőit, akik jó irányba tanácsolták őt, és aztán látjuk azokat a pozitív fejleményeket, amik követték ezt a jó döntést, mert megáldottad ezt a döntését. Köszönjük te néked azt, hogy levonhattuk a tanulságokat, és azt kérjük tőled, hogy segíts bennünket alázatos embernek lenni, elsősorban előtted, de egymás előtt is. Segíts a te lényedet, Urunk, mindennél fontosabbnak látni, önmagunknál fontosabbnak, pénznél, élvezeteknél fontosabbnak, attól, hogy te lehessél az első a számunkra. Segíts, hogy másoknak olyan tanácsokat tudjunk adni, amik szerinted valók, és mi magunk olyan tanácsokat tudjunk megfogadni, amik neked tetszenek. Segíts istenfélő emberek tanácsait követni. Segíts, hogyha tanácsolunk valakit, akkor tudjuk alázattal tenni, hogy Nátán is, Bécsabé is tette. Sőt, ők szeretettel is tették. Segíts minket is úgy tanácsolni, hogy alázattal és szeretettel, de világosan, határozottan mondjuk az igei útmutatást. Köszönjük te néked, hogy annyi tanulsága van ennek a régi történetnek ma is. Segíts bennünket, Urunk, hogy a te ösvényeden járhassunk fiatalon, és idős emberként is. És köszönjük, hogy ezt te magad teszed lehetővé, hiszen lelkeddel segédkezet nyújtasz, általa megerősítesz, általa hordozol bennünket. Köszönjük te néked, hogyha testileg, szellemileg vissza is esnek a képességeink, időnk, korunk előre haladtával. Köszönjük, hogy attól még lelkileg, hitbelileg lehetünk erősek. Végezd el bennünk, és add meg ezt minnyájunknak. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk arra most, hogy vigasztald a gyászolókat a gyülekezetünkben, áld meg ezt a kisfiút, akit kereszteltünk, és szüleit, keresztszüleit, családtagokat. Kérünk, hogy öleld magadhoz azokat, akik nehéz terheket hordoznak, talán kórházban vannak, vagy otthonaikban kezelés alatt állnak. Kérünk, hogy gyógyító erőddel, szereteteddel öleld őket körül, erősítsd őket, gyógyítsd őket akaratod szerint. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Kérünk, adj nekünk néked tetsző urakat, vezetőket, előttünk járókat, akiknél nem formalitás a vallásosság, hanem szívbeli dolog, és őrizd meg az ateista, istentelen emberektől bennünket, akik rossz irányba visznek. Kérünk téged arra, hogy segíts, és adj jó előmenetelt a mi nemzetünknek. Adj lelki ébredést a magyar népnek, add felétek forduló emberek sokaságát, a téged dicsérő, benned örvendező emberek gyülekezetét. Kérünk, hogy hallgass meg a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a befejezésül a hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem, hogy halottunk volt. Csütörtökön búcsúztunk 11 órakor a Bajai úti református temetőben Csókási Antalné, Molnár Ilonától, Icoka nénitől, gyermekeinek, unokáinak, dédunokájának. Isten vigasztalását kívánjuk. 85 éves korában szólította el őt közülünk teremtője. Este szomorúság száll be hozzánk, reggelre öröm, mert két esküvünk van, amiről meg kell emlékeznünk. Az egyiken már túl vagyunk, a másik közeledik. Az elmúlt héten, tegnap délután 15 órakor házasságot kötött Babovka Zoltán és Timotiti Svetlana gyülekezetünkben, akiknek a kisfiát, Szabolcskát kereszteltük némi rövid kézitusa árán. Már régebb óta szerették volna, csak a járvány miatt nem adódott erre lehetőség, úgyhogy most került erre sor. Isten áldjon meg benneteket és a kisfiatokat is. A másik házasság készülődik. Rácz Ádámot hirdetem, aki jegyzette eljövendő házastársául Kovács Leilát. Házasság kötésükre itt a templomunkban kerül sor szeptember 4-én 16 órai kezdettel, mely ünnepi alkalomra szeretettel hívják és várják a gyülekezetünk tagjait is. Ott ülnek hátul. Ők azok, Ádám és Leila. Álljatok már föl egy pillanatra. Igen. Isten éltessen benneteket. Köszönjük szépen. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Kedves testvérek, a jövő héten gyülekezeti táborba leszünk Mátraházán, ezért szinte mindenki elmegy, illetve és úgy döntöttem, hogy a jövő heti bibliórát nem tartjuk meg. Tehát jövő héten kivételesen a bibliaóránk elmarad, más gyülekezeti alkalmaink nincsenek. Tehát legközelebbi alkalom jövő vasárnap lesz itt a templomban istentisztelet. Lupsa a Tamás tartja majd az istentiszteletet, a teológiai hallgató testvérünk, segédlelkészünk. Én magam, ha Isten éltet, akkor Győrbe fogok, Győrúj baráton fogok lenni, mert a kisunokánkat, a kincsőkéjéknek a második kisfiát, Bulcsukát fogjuk, illetve fogom keresztelni. Úgyhogy kérem a testvérek megértését, aztán jövök vissza, és folytatjuk Dávidnak a történetét. Hátralevő egy-egy epizódot még áttekintjük. Aztán a többit meg majd vele megbeszéljük, ha ott leszünk a mennyek országába. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvérek, énekeljük a 462. éneket. 462. Az első versével énekeljük el, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. 462. első versét énekeljük, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. himnuszunkat énekeljük el.